Itt az Újvidéki Rádió, a Hangadó Szerda című műsort hallgatják, a telefonvonal túlsó végén Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti képviselőjét, a kisebbségi frakció vezetőjét köszöntöm. Jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit!
A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között vasárnap aláírt koalíciós megállapodásról beszélünk, mégpedig úgy, hogy a hétköznapi emberek megértsék, hogy tulajdonképpen ennek a magyar-szerb együttműködésnek, amely kormány szintén valósul meg, mi a lényege. Előttem van mind a két szerződés, az is, amit 2014. április 27-én, és az is, amit 2016. 8. hónap 14-én írt alá a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt elnöke. Számítógép szépen kimutatta, hogy 13.749 karakteres az egyik, a másik 17.800 betűből áll. Ez azt jelenti, hogy a minap elfogadott aláírt az 23%-kal terjedelmesebb, mint az előző volt, annak ellenére, hogy ugyancsak 11 szakaszból áll. Mi történt az elmúlt bő két évben? Mi az, ami megvalósult az előző koalíciós megállapodásban megfogalmazottakból, és mi az, ami nem?
Sok minden megvalósult, én három témát szoktam kiemelni, persze nehéz lenne minden megvalósult programpontot felsorolni, de úgy érzem, hogy a három legfontosabb elem a következő. Egyrészt megvalósult a kollektív bűnösség elvének törlése a szerbiai jogrendből, másrészt évek után újra finanszírozásra kerültek olyan fontos vajdasági magyar projektumok, vagy vajdasági magyarság szempontjából is fontos projektumok, amelyekre a korábbi szerbiai kormányok nem különítettek el pénzt, mint a Szabadka melletti kerülő útnak a kérdése, tehát az Y-elágazás, vagy a Szabadkai Népszínház épületének a finanszírozása köztársasági eszközökből, harmadrészt pedig a részarányos foglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése érdekében történtek fontos lépések az előző kormány mandátumának az idején. Az, hogy most részletesebb a koalíciós szerződés, mint a két évvel ezelőtti volt, ennek két oka van. Egyrészt most valóban igyekeztünk, hogy minden magyar szempontból fontos és megoldásra váró kérdés belekerüljön ebbe a dokumentumba. Másrészt pedig elfogadásra került március elején, március 3-án, ha jól emlékszem, a külön kisebbségi akcióterv, amely, ahogy mondani szoktuk, sorvezetőként szolgál a mindenkori szerbiai kormány számára az ország teljes jogú uniós csatlakozásáig a kisebbségi jogérvényesítés területére vonatkozóan, és az abba foglalt elemek átkerültek, legalábbis a legfontosabbak ebbe a dokumentumba is.
Ha én ugyan nem vagyok jogász, de azt olvasom ki a szövegből, hogy sokszor a több lényegre törő megfogalmazást, konkrétumot tartalmaz, politikai frázis pufogtatás helyett, mint az előző, nem az előző szerződést akarom ezzel minősíteni, viszont itt talán sokszor a több a konkrétum.
Az, hogy egy picit más jellegű talán a szöveg, az annak is köszönhető, hogy azért két évnyi együttműködés már mögöttünk van. Megtapasztaltuk, hogy hogyan működik ez az együttműködés, mire kell a hangsúlyokat helyezni, mi az, ami működik anélkül is, hogy szerződésbe foglaltatott volna, és mi az, ami jó, hogyha papírra kerül és van hivatkozási alap. Úgyhogy az elmúlt két év tapasztalatait az államtitkári szintű kormányzati szerepvállalás tapasztalatait is figyelembe vettük akkor, amikor ezt a szöveget kidolgoztuk. Amit fontosnak tartok hangsúlyozni az, és ez nem hangzott el az elmúlt napokban, hogy úgy került aláírásra ez a szöveg, hogy amit a Vajdasági Magyar Szövetség, egyébként a két koalíciós partnerünkkel, a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal papírra vetett és elküldött a Szerb Haladó Pártnak, az aláírásra került, tehát egy vesző módosításra nem került sor az aláírást megelőzően. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt húzza, vagy azt támasztja alá, hogy egy bizalmi viszony alakult ki az elmúlt két évben, és hogy a Szerb Haladó Párt sem szeretne menekülni a szerződéses kötelezettségvállalás elől, és hogy egy őszinte együttműködésre lehet számítani a következő időszakban. Ugyan óvatosan szoktunk 4 évről beszélni, mert ritkán tart 4 évig a mandátum köztársasági szinten, de tart, ameddig tart. A következő időszakban én úgy gondolom, hogy az őszinte együttműködés jeleként értelmezhető az, hogy változatlan formában került aláírásra ez a szöveg.
Ebből, amit elmondott, én azt olvasom ki, hogy nem csak a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség és 2 koalíciós partnere, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt között is elevenen él az együttműködés, tehát nem fejeződött be a választások lezárultával.
Ez pontosan így van. Köztársasági szinten a VMDP és a MEP támogatta a VMS listáját, ellentétben az önkormányzatokkal, ahol még élőbb volt ez az együttműködés, hiszen a másik 2 pártnak is voltak jelöltjei, befutó helyeken is önkormányzati szinten, köztársasági szinten pedig támogatta, hogy említettem, a VMS listáját a VMDP és a MEP, de a szöveget egyeztettük, és az elmúlt hónapokban is tovább tartott az együttműködés, és ez így fog működni a következő időszakban is a mandátumnak a végéig, hiszen voltak olyan javaslatok, éppen a koalíciós szerződése vonatkozóan is, amelyek a másik 2 párt javaslatára vagy indítványára kerültek bele ebbe a szövegbe. És ugyanez volt a választási programmal kapcsolatban is, hiszen ez a koalíciós szerződés elválaszthatatlan a választási programtól, hiszen a választási programunknak az elemei kerültek így át a koalíciós szerződésbe.
Pásztor Bálinttól, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjétől, a kisebbségi frakció vezetőjétől megkérdezném, ha most az asztalra kéne csapni és azt mondani, hogy ebből a 11 pontból 1 vagy 2 a legfontosabb, akkor mire helyezni a hangsúlyt? Melyek a legfontosabb célkitűzések a 11 pont közül?
Nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen az élet minden területét felöleli ez a szöveg, és nagyon nehéz azt mondani, hogy a mezőgazdaság fontosabb, mint az infrastruktúra fejlesztés, vagy pedig a kisebbségi jogok, vagy fordítva. De én azt gondolom, hogy az embereket 3 dolog érdekli igazán. Én ezt tapasztaltam a kampányban is, a kampány előtt is, és a kampány óta eltelt időszakban is. Az egyik a mezőgazdasági járulék fizetésnek a kérdése, amely évek óta megoldatlan, és az előző mandátumban sikerült odáig elvinni a kérdést, hogy legalább megértették a belgrádi központú pártok, hogy itt miről van szó, és megalakult egy tárcaközi bizottság, amely dolgozik a megoldáson. Juhász Attila, VMS-es államtitkár vezetésével zajlott ez a munka az előző időszakban, és a választások kiírása miatt nem fejeződött be, és folytatódni fog ebben a mandátumban is. Talán majd később beszélünk ezeknek ennek a kérdésnek a részleteiről, de azt gondolom, hogy azok, akik mezőgazdaságból élnek, pontosan értik és tudják, sőt tapasztalják sajnos a bőrükön, hogy miről beszélek már ebből a 2 mondatból is. A másik kérdés a közbiztonságnak a kérdése, és a kísértékű lopások problémáját értem ide, ugye sikerült azt elérni korábbi mandátumokban, hogy a 15.000-ről 5.000 dinárra csökkenjen a kísértékű lopásoknak az értékhatára, de mi azt szeretnénk, ha a zéró tolerancia bevezetésre kerülne Szerbiában, és ezt szeretnénk elérni ebben a következő mandátumban, de a közbiztonság kérdéséhez ide tartozik mindenképpen a migránsválság, a migráns kérdés, a migránsok okozta közbiztonsági kockázatoknak a kérdése is. Harmadrészt meg természetesen a kisebbségi jogok, a jogaink nagyon gyakorlatias formában a kis létszámú osztályok, a szerb nyelv oktatásának a kérdése, a művelődés pénzelésének a problémakör, a nyelvhasználati kérdéskör, és hát minden, ami a kisebbségi jogérvényesítéshez kapcsolódik. Én úgy érzem, hogy ez az a 3 kérdés, ami igazán érinti és érdekli az embereket, és nehéz ebből egyet kiemelni, de talán ez a 3 legfontosabb kérdéskör.
Képviselő úr, javaslom, hogy most próbáljunk meg végigmenni szépen lassan sorban ezeken a pontokon. Az első szakasz az európai integrációval kapcsolatban fogalmaz meg feladatokat. Azt mondja A pont alatt, hogy a tárgyalási álláspontok, pozíciók meghatározása során az egyes tárgyalási fejezeteknél a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartják a Szerbiában élő magyarok érdekeit. Hallom már szinte a politikai ellenfelek bírálatát, hogy ez túlságosan nem teljes megfogalmazás, finoman fogalmazza, hogy a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartják. Mit szavatol ez? Mi áll ez a követelés, ez a pont mögött?
Ez egy átfogó megfogalmazás, ami gyakorlatilag magában foglalja az egész szerződésnek a szövegét, hiszen minden ebből adódik. Sokszor mondtuk az elmúlt években, hogy mi az Európai Uniós csatlakozás folyamatában esélyt látunk a vajdasági magyarság számára, hiszen az elmúlt esztendők bebizonyították más nemzetrészek esetében, hogy amit az uniós csatlakozás bekövetkeztéig sikerül elrendezni, az erre rendezve, és az rendben lesz, amit nem sikerül az ország belépéséig elintézni, az pedig megoldatlan kérdés fog maradni. Ez a megfogalmazás úgy olvasandó, hogy minden, ami magyar szempontból fontos és rendezhető, azt rendezni kell az ország uniós csatlakozásáig. Szeretném elmondani, hogy tudom, hogy sokan legyintenek és azt mondják, hogy hát mikor lép be Szerbia, meg addig szét is esik az EU. Én nem gondolom, hogy addig szét fog esni az EU, meg azt gondolom, hogy a következő évek azzal kell, hogy teljenek, hogy ezeket a kérdéseket akár a nyelvhasználatról, akár az oktatásról, akár a művelődésről, akár a környezetvédelemről vagy a mezőgazdaságról van szó, rendezni kell, hiszen az uniós csatlakozás fejezetei felölelik az összes társadalmi kérdéskört, és éppen ezért szerepel első helyen, vagy ezért tartalmazza az első fejezet az európai integrációt. Azt is fontos talán elmondani, hogy nem valamiféle fontossági sorrend alapján szerepel ez a 11 téma a koalíciós szerződésben, hanem valamiféle funkcionális logikából vagy logika segítségével próbáltuk levezetni ezeket a kérdésköröket, és az általánostól az egyes kérdésekig haladva kerültek papírra ezek a programpontok, és mivel az Európai Uniós csatlakozás kérdése felölel mindent, ezért szerepel az európai integráció az egyes pont alatt.
Értem. Na most egy gondolat erejéig kilépve, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közötti megállapodás szerződés tételei közül, itt most említette az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban azt, amit elmondott. Megkérdezném, hogy látja, tegnap itt volt az amerikai alelnök, aki elmondta, hogy támogatja Szerbia uniós felzárkózását. Annak ellenére, hogy Nagy-Britannia ugye a Brexit során döntött, ahogy döntött, az Európai Unió továbbra is tárgyal Szerbiával, Orbán Viktor határozottan támogatja magyar miniszterelnökként a vajdasági magyarságot és Szerbiát ebben a folyamatban. Tehát ez azt jelenti, hogy továbbra is hétmérföldes léptekkel a szerb kormány, Szerbia, azon belül a magyar kisebbség is teszi a dolgát annak érdekében, hogy az ország mielőbb az unió tagja legyen. Jól látom?
Én ilyenkor szoktam irigykedve figyelni a politikai elemzőknek a munkáját, hiszen ők elmondhatják a meglátásaikat, és gyakorlatilag találgatásokba is bocsátkozhatnak, vagy a szubjektív véleményüket is elmondhatják, aztán senki nem fogja őket felelősségre vonni, hogyha másképp alakulnak a dolgok. Hivatalban levő politikusként én nem szeretek találgatni és jóslásokba bocsátkozni. Az biztos, hogy a külpolitikai helyzet eléggé összetett, évek óta, és nem a Vučić kormány, meg nem is az azt megelőző Dačić kormány volt az első, amely megpróbált egyensúlyozni, ahogy azt Belgrádban mondani szokás, kelet és nyugat között, hanem a Tadić időszaknak is már ennek nagyon komoly hagyományai voltak. Úgyhogy biztos, hogy a szerbiai kormány nem kizárólag az Európai Unióban látja az egyedüli partnerét, viszont az egyértelmű, hogy ennek a kormánynak is az egyik első számú prioritása a teljes jogú Európai Uniós csatlakozás, és vagy tagság, és e tekintetben nincs különbség a miniszterelnök, a szerbiai miniszterelnök és a Vajdasági Magyar Szövetség nézetei között, hiszen mindketten úgy látjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozás egy olyan esély Szerbia számára, amelynek hatására demokratizálódhat, normalizálódhat ez az ország, és ha nem lenne ez a kényszer az Európai Unió által megfogalmazott kritériumok teljesítésére vonatkozóan, akkor mi is nehezebben tudnánk megvalósítani a magyar érdeket, és ezért érdeke a vajdasági magyarságnak, hogy Szerbia haladjon az Európai Unió felé, még akkor is, ha egyre több nemzettársunk is él Vajdaságban, aki szkeptikusnak tűnik az Európai Unió jövője iránt, vagy azzal kapcsolatban, hiszen ha nem lenne uniós közeledés, akkor biztos, hogy nehezebben tudnánk elérni például a részarányos foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzéseinknek a teljesülését, így viszont, hogy ez a kisebbségi akciótervnek is a részévé vált, ez feladata a mindenkori szerb kormánynak, és addig, ameddig ez az ország az unió felé halad, függetlenül attól, hogy ki lesz a miniszterelnök, és mely pártok lesznek hatalmon, ez egy teljesítendő feladat.
Itt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjével, a kisebbségi frakció vezetőjével beszélgetünk a Szerb Haladópárt és a Vajdasági Magyar Szövetség között aláírt koalíciós szerződésről. Ennek a második pontja úgy fogalmaz: Vajdaság autonóm tartomány helyzetének rendezése ügyében, hogy az új kormány megalakulása után a lehető legrövidebb időn belül megkezdődik a Vajdaság autonóm tartomány hatásköreiről szóló törvény módosításának a kidolgozása. Aztán egy néhány sorral lejjebb azt írja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkezdődik a tartomány pénzeléséről szóló törvény kidolgozása, továbbá, hogy a szerződő felek a legmegfelelőbb megoldások elérése érdekében építő jelleggel járulnak hozzá az alkotmánymódosítás, valamint a politikai rendszer átalakításának folyamatához. Hétköznapi ember nyelvére lefordítva, a kulisszák mögötti megbeszélések során mi a lényeg? Mire lehet számítani a következő hetekben, hónapokban, években? Milyen ütemről van szó?
Nem túl konkrétak ezek a megfogalmazások, ezt el kell, hogy ismerjem. Azért nem túl konkrétak, mert az elmúlt években, akkor is, amikor a Demokrata Párt volt hatalmon, akkor is, amikor a Szocialista Párt elnöke volt a miniszterelnök, és az előző kormány ideje alatt is voltak konkrét dátumok, ezeket a dátumokat az éppen aktuális kormány egyszer sem tartotta be. Én most fontosnak tartom, hogy a konkrét dátumok helyett a lényegre koncentráljunk, a lényeg pedig az, hogy belátható időn belül mindenképpen ennek a mandátumnak az éveiben rendeződjenek ezek a kérdések. Azt gondolom, hogy a hallgató 90%-a anélkül, hogy én most bármit mondanék, pontosan tudja és már kívülről fújja, hogy az a Vajdaság pénzelésére vonatkozik és a Vajdaság hatásköreire vonatkozik, hogy itt voltak alkotmánybírósági határozatok is, ezeket figyelembe kell venni, és azt követően rendezni kell a pénzelésnek a kérdését, amely 2008 vége óta várat magára, hiszen mulasztásos alkotmánysértést követel azóta az összes szerbiai kormány és parlamenti összetétel, mert nem került elfogadásra a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény. Én azt gondolom, hogy most pozitív fejlemény az, hogy ugyanolyan színű a tartományi és a köztársasági kormány. Volt már erre példa 2008 és 2012 között, amikor a Demokrata Párt volt hatalmon mindkét szinten. Én most Mirovics tartományi miniszterelnök eddigi megnyilatkozásaiból arra következtetek, hogy érti a jelenlegi tartományi kormányzat, hogy ez a kérdés nem halogatható tovább, és talán megvan a politikai akarat arra, hogy ezek a kérdések rendezésre kerüljenek. Mi pedig, ahogy az elmúlt években is azon leszünk, hogy ez mielőbb megtörténjen, és ne csak egy kipipázott feladattá silányuljon, hanem tartalmilag is megfeleljen a vajdasági magyarság elvárásainak az a törvény majd, amely elfogadásra kerül, hiszen nem elég elfogadni a vajdaság pénzeléséről szóló törvényt, annak a tartalma is olyan kell, hogy legyen, hogy megfelelő bevételekkel rendelkezzen a jövőben a tartomány.
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között aláírt megállapodás harmadik pontja a regionális fejlesztésre, az infrastruktúra fejlesztésére, valamint a nagy beruházásokra vonatkozik, és kimondja, hogy Budapest-Belgrád vasúti folyosó projektum mellett Baja-Szabadka-Szeged vasútvonal felújítása is a prioritások közé kerül, továbbá a Tisza, mint folyó váljon a transzeurópai közlekedési hálózat részévé, a Baja-Bezdán csatorna rendezése is sorra kéne, hogy kerüljön, valamint kulturális és turisztikai központ épüljön Mórahalmon és Palicson. Mi ennek a jelentősége, hogy ne menjek most tovább itt a felsorolásokban?
A légi közlekedést leszámítva a közlekedésnek az összes válfaját feleli ez a fejezet, és nagyon konkrét, hiszen itt már vannak összegek is. Azt szeretnénk elérni, ha az infrastruktúra fejlesztésnek és a közlekedés fejlesztésnek köszönhetően Vajdaság egy gyorsabban fejlődő régióvá váljon. Többször beszéltünk már arról az Újvidéki Rádió hullámhosszain is, hogy a történelem bebizonyította, hogy azok a területek, azok a régiók, azok a térségek, amelyeknek megfelelő az infrastruktúrája, ahol vasútvonalak épülnek ki, ahol megfelelőek az utak, azok fejlődnek, a többi régió pedig hanyatlik, és egyáltalán nem a gazdasági felvirágzás jellemzi. Ezért fontos a Szabadka-Szeged-Baja vasútvonal, természetesen a Belgrád-Budapest vasútvonal mellett, amely egy államközi projektum, ezért fontos az Y-elágazás is, és ezért fontos az, hogy ne csak fejlesszük a vajdasági vasúti hálózatot, ne csak új vasútvonalak megépítésére, bevezetésére kerülhessen sor, hanem a már meglévőknek a fejlesztése is reális prioritás legyen, és ne szűnjenek meg a vasúti hálózatok. Ez egy nagyon jelenlevő probléma az elmúlt időszakban, hiszen az állam szempontjából sok vasútvonal gazdaságilag nem kifizetődő, és ezeknek a vasútvonalaknak a nagy része éppen Vajdaságban található, nem véletlenül, hanem azért, mert Vajdaságban sokkal fejlettebb a vasúti infrastruktúra, mint az ország más részein, és azt is egy fontos pontjának tartom a koalíciós szerződésnek, amely kimondja, hogy a gazdaságosság, vagy a gazdasági megtérülés, vagy gazdaság szempontjából történő megtérülés nem lehet egyedüli szempont akkor, amikor arról döntenek, hogy mely vasútvonal marad meg, és melyeket számolják föl, illetve melyeken szűnik meg a vasúti közlekedés, hiszen a vasúti közlekedés még mindig a legolcsóbb közlekedési mód, nem csak a teherszállítás szempontjából, hanem a személyszállítás szempontjából is, és ezért fontos az, hogy a következő időszakban is lesz a VMS-nek államtitkára az infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó minisztériumban, hiszen napi szinten az információk birtokában tudunk majd annak érdekében tevékenykedni, hogy ezeknek a vasútvonalaknak egy része mégis megmaradjon a fejlesztéseken túlmenően, és ezt is egy nagyon fontos elemének tartom a koalíciós szerződésnek. Ehhez viszont majd az önkormányzatoknak is a zsebükbe kell nyúlni, ami nem lesz egyszerű, de akkor tudjuk megőrizni ezeket a vasútvonalakat, ha azok fönntartásához az önkormányzatok is hozzájárulnak majd, ez így van benne a koalíciós szerződésben is.
imponáló a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között aláírt szerződésben az, hogy számon kérhető konkrétumokat is tartalmaz. Így például kimondja, hogy a 10-es közlekedési folyosón Szabadka mellett elhelyezkedő Y-elágazás kiépítésének folytatására a 2016-os évben az Építésügyi Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium költségvetésének újraosztásával további 600 millió dinárt biztosítanak, valamint a projektum befejezésére a 2017-es szerbiai költségvetés, ha jól olvasom, rengeteg a nulla utána, 1 milliárd 500 millió dinárt különít majd el. Továbbá itt van a Szabadkai Népszínház építésének a befejezésére vonatkozó tétel, amely kimondja, hogy körülbelül 1 milliárd 250 millió dináros pénzösszeget a következő három pénzügyi évben olyan arányban biztosítanak, mint ahogyan azt a Népszínház építésének társfinanszírozásáról szóló 2016-ban megkötött szerződés kimondja. Tehát ezek már igazából konkrétumok, ezt számon lehet majd kérni.
Így van, az első projektum 30 éve van folyamatban, a második projektum pedig közel 10 éve. Eljött annak az ideje most már végérvényesen, hogy ezek a projektumok befejeződjenek. Az elmúlt két év arra volt jó, hogy a koalíciós partnereink megértették, hogy ezek a kérdések nem kizárólag a vajdasági magyarságnak, sőt nem is kizárólag a szabadkaiaknak fontosak, hanem regionális, sőt országos jelentőségű ügyekről van szó, amelyek elsősorban természetesen az Y-elágazás a gazdaság fellendüléséhez is jelentős mértékben járulhat hozzá. És egy olyan országban élünk, vagy egy olyan országban próbálunk megpolitizálni, amelyben az elmúlt időszakban nem csak, hogy a pártok közötti koalíciós szerződéseket nem tartották be, hanem más típusú szerződéseket sem. Azt gondolom, hogy sokan tudják a hallgatók közül, hogy a Szabadkai Népszínház felújítására vonatkozó szerződés, amely 10 éve hatályban van, kimondja, hogy 45%-ban a köztársaság, 45%-ban a tartomány és 10%-ban Szabadka városa kell, hogy pénzelje a Népszínház felújítási munkálatait. Ennek ellenére két évvel ezelőttig a köztársasági kormány 6 éven át egy dinárt nem adott a Szabadkai Népszínház építésére. Az első két évben, ott 2007 után még igen, aztán 6 évig egy dinárt sem, és az utolsó két évben szintén a koalíciós megállapodásnak köszönhetően sikerült elérnünk azt, hogy a köztársasági kormány a zsebébe nyúljon akkor, amikor a Szabadkai Népszínházról van szó, és elkezdje teljesíteni a szerződéses kötelezettség vállalását. Hát ez folytatódik a most aláírt koalíciós szerződéssel is, és már konkrét összegeket is tartalmaz a szöveg a következő 3 évre vonatkozóan, és remélem, hogy ez betartásra kerül. Nem szeretnék előre, hogy is mondjam, csak menekülni a felelősségre vállás elől, de azért azt el kell mondani, hogy azért is nagy eredmény ez a koalíciós szerződés, mert azzal tisztában kell lenni, hogy a haladó pártnak önállóan is többsége van. Tehát nem csak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségre, hanem a Szocialista Pártra se lett volna szüksége ahhoz, hogy kormány tudjon Vučić alakítani. Ennek ellenére az elmúlt két év az bizonyítja, hogy ez a partner kapcsolat, ez konkrét eredményeket hoz, amelyek egy részéről beszéltünk is már. Erre megvan az esély a következő időszakra vonatkozóan is. Én remélem, hogy ezek az összegek így, ahogy itt leírásra kerültek, betartásra kerülnek. Ez elsősorban az ország gazdasági teljesítő képességétől függ, amit nagyon nehéz 3 évre előre megjósolni, de az egészen biztos, hogy sokkal nagyobb mértékben kerülnek majd pénzelésre ezek a projektumok, mint amire az elmúlt években volt példa, főleg az utolsó két évet leszámítva az azt megelőző időszakban, amikor, mondom még egyszer, nulla dinár került ezeknek a projektumoknak a megvalósítására.
A dokumentum kimondja, hogy a körzethatárok és a fejlesztési térségek területének meghatározásakor külön figyelmet kell fordítani a területi közlekedési, gazdasági vagy más összetartozásra. Magyar vonatkozásban ez azért fontos, mert ad a magyar kanizsai zenta egységes fejlesztési területet kellene, hogy képezzen Szabadkával, Kishegyessel és Topolyával. Ez a vajdasági magyarság, én azt hiszem már 20 éves álma, és eddig nem valósult meg. A reális esélyek vannak arra, hogy ez most beteljesedhet?
Ez pontosan így van, egy 20 éves államról van szó, amelynek vonatkozásában részeredményeket sikerült elérni az elmúlt 6-8 évben, például a gazdasági kamarákra vonatkozóan és más kérdéseknél, de a körzeteket, a közigazgatási körzeteket szabályzó rendeletet nem sikerült módosítatni. Ez is fontos, azonban azt gondolom, hogy még inkább fontos a fejlesztési térségek meghatározásának a kérdése. Ez ugyanebben a pontban szerepel, hiszen az uniós közeledés következtében egyre több olyan pályázási lehetőség lesz, amely ennek a régiónak a fejlesztését szolgálhatja, és nagyon nem mindegy, hogy Zenta, Magyar Kanizsa és Ada a Nagykikindai központú térségnek a tagja-e, vagy pedig az Észak bácskainak, hiszen teljesen természetes, mindig úgy van, hogy azok a területek, amelyek egy régiónak a peremén helyezkednek el, kisebb mértékben kerülnek fejlesztésre, mintha egy olyan régióról van szó, amely természetes módon tartozik egybe, és ezért tartom én gyakorlati szempontból még fontosabbnak a fejlesztési térségeknek a kérdését, de mindkettő kérdést, tehát a fejlesztési térségeket is és a körzethatárokat is kiemelt jelentőségűnek lehet, sőt kell ítélni, és azon leszünk, hogy a következő mandátumban itt áttörést tudjunk elérni ezekkel kapcsolatban.
Az SNS és a VMS között aláírt koalíciós megállapodás negyedik pontja a mezőgazdaságra vonatkozik. Ebből kiderül, hogy a két párt egyetért abban, hogy meghatározásra kerüljenek azok a szigorú feltételek, amelyek teljesítése esetén az Európai Unió állampolgárai és más külföldi állampolgárok 2017. szeptember 1-től termőföldet vásárolhatnak Szerbiában. Továbbá egyetértenek abban is, hogy mielőbb megoldódik a kistermelők járulékfizetési kötelezettsége, a fizetendő járulék összeg az általuk megművelt földterület nagyságával és a mezőgazdaságból származó jövedelmükkel összhangban kerül meghatározásra. A kamatokat leírják, a főadósságot átütemezik, továbbá a bejegyzett gazdaság hordozóit, tehát apát és anyát, és a családtagjaikat is megilleti a születési és gyermeknevelési juttatás, és ugyancsak a mezőgazdasággal kapcsolatos megállapodás az is, hogy összhangban a bejegyzés kötelezettsége alól, hogy a bejegyzés kötelezettsége alól kikerülnek azok a kapcsolható eszközök, amelyek gyárilag nem teljesíthetik a bejegyzés föltételeit, és még egy dolgot emelnék ki a dokumentumból a mezőgazdasággal kapcsolatban. Meghozatalra kerül az a kistermelői szabályzat, amelynek értelmében a kistermelők az élelmiszer biztonságról szóló törvénnyel összhangban feldolgozhatják és értékesíthetik a termékeiket. Mégis azt hiszem, hogy a legérzékenyebb ebben az egész történetben a termőföld tulajdonlásának a kérdése.
Így van, és bizakodásra ad okot, hogy Vučić expozéjában, programbeszédében is kiemelt helyen került említésre ez a kérdéskör. Ez azért örvendetes, mert az elmúlt néhány évben a Vajdasági Magyar Szövetségen, és hát igazságtalan lenne, ha nem mondanám ki a Vajdasági Szociáldemokrata Ligán kívül, más parlamenti párt ezzel a kérdéssel nem foglalkozott, és nem tartotta lényegesnek azt, hogy csak nagyon szigorú feltételek mellett szerezhessenek Európai Uniós állampolgárok mezőgazdasági területeket 2017. szeptemberét követően. Most az expozéban konkrétan a magyar és a lengyel példára hivatkozott a kormányalakító, most már miniszterelnök, és ez azt bizonyítja, hogy sikerült meggyőznünk a haladó pártot arról, hogy a mezőgazdasági termelők versenyképessége és annak megőrzése szempontjából kulcs kérdés az, hogy 2017-et követően az Európai Unió állampolgárai ne szerezhessenek a szerbiai állampolgárokkal azonos feltételek mellett termőföldet Vajdaságban, Szerbiában. Hozzá kell fűzni, hogy 2008-ban, amikor a társulási megállapodást Božidar Đelić akkori demokrata párti kormányalelnök aláírta, akkor az a megoldás került a szövegbe, hogy 2017. szeptemberétől a szerbiaiakkal azonos feltételek mellett vásárolhatnak földterületet Szerbiában az unió állampolgárai. Akkor nyilván az arra a pártra egyébként is jellemző, akkor még jellemző túlzó optimizmus következtében azt gondolták, hogy 17-re nagyjából mi már az uniónak a teljes jogú tagjai leszünk, de akkor is botrányos, hogy ez így került aláírásra, hiszen kivétel nélkül az összes unióhoz csatlakozó ország úgy írta alá azt az egyezményt, hogy a teljes jogú uniós csatlakozás bekövetkezte után még nagyjából 10 évig külföldiek nem szerezhetnek termőföldet az adott országban. Nálunk pedig mostanáig ez úgy volt, hogy a teljes jogú uniós csatlakozást megelőzően néhány évvel már a külföldiek termőföldet szerezhetnek. E tekintetben sikerült már részeredményeket elérnünk az előző mandátumban, hiszen sikerült a jogrendbe beemelni néhány föltételt. Például a földvásárlás esetében a helyben lakást néhány éven át, valamint azt, hogy az vásárolhat állami földet, aki bizonyos ideje már bejegyzett mezőgazdasági termelő. Mi azt gondoljuk, hogy a külföldiekre és a belföldiekre is ez kellene, hogy vonatkozzon, hiszen a termőföld egy olyan erőforrás, amely nem herdálható el, és nem lehet valamiféle spekulatív befektetőknek a játékszere, hanem azoknak kell mezőgazdasági földterületet tudniuk vásárolni, akik valóban generációk óta mezőgazdasággal foglalkoznak. Most én úgy érzem az expozé alapján, hogy sikerült ezt megértetni a szerb haladó párt vezetésével is, és a következő időszakban törvénymódosítás útján érhető ez el.
A kisebbségi jogok megvalósulása tekintetében a szerződő felek kötelezettséget vállaltak a szerződésben arra, hogy a 23-as csatlakozási fejezetre vonatkozó akcióterv és a kisebbségi akcióterv megvalósítása érdekében fognak cselekedni. Itt utána rengeteg konkrétum tétel van. Én most itt azt kérdezném meg, mert közben vészesen fogy az időnk, hogy alkotmánymódosítás nélkül ezek a jogkörök megvalósíthatók-e, ezek a bővítések, ezek a követelések?
Szinte mindegyik megvalósítható alkotmánymódosítás nélkül. Ezek az alfejezetek az oktatást, a művelődést, a nyelvhasználatot ölelik föl. Azokat a kérdéseket, amelyeket a kisebbségi akcióterv is említ konkrét határidőkkel, felelősökkel. Most értékelődik föl a kisebbségi akciótervnek a megléte. Most fog az kiderülni, hogy mennyire fontos az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és a tartományi kormányzat részvételével került kidolgozásra ez a dokumentum, amelyet március 3-án fogadott el a szerbiai kormány, hiszen innentől kezdve ez egy konkrét, ha úgy tetszik, nemzetközi kötelezettségvállalás, hiszen az Európai Uniós közeledés folyamatában az abban foglaltak megvalósítása nagy súllyal fog bírni. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyszerűvé válik a kisebbségi jogérvényesítés, soha nem így volt, és valószínűleg nem így lesz a jövőben sem, így sem, meg más kárpát-medencei országokban sem. Mindjárt várható majd néhány csata ezzel kapcsolatban, ugye augusztus végén, szeptember elején a kislétszámú osztályok működésének az engedélyeztetési folyamatában mindig különböző intenzitású összecsapásokra kell, hogy sor kerüljön, hiszen a pénzügyminisztérium kizárólag a gazdaságosságot, meg a takarékoskodást veszi figyelembe, mi pedig a kisebbségi jogérvényesítés érdekében azt próbáljuk meg elérni, hogy ahol csak lehetséges nyíljon magyar osztály, legyen szó általános vagy középiskoláról, Szorványról, vagy Sziget, vagy tömmagyarságról, de ugyanígy tartalmazza ez az alfejezet a szernyelv oktatásának a kérdését is, a nyelvhasználati törvénynek a módosítását, a nemzeti tanácsi törvénynek a módosítását, a hatáskörbővítést, a kisebbségi alap létrehozatalát, amelyből művelődési, oktatási, más jellegű magyar projektumokat lehetne pénzelni. Itt szintén egy olyan kötelezettségvállalásról van szó, amelynek a megvalósítása több mint 10 éve várat magára. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon részletes fejezetről van szó, és lesz dolgunk ezzel kapcsolatban biztosan.
Én most időszűke miatt azt javaslom, hogy a szociális védelemmel kapcsolatos tételeket ugorjuk át, a bűnüldözéssel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos tényeket már itt említett az adás elején. Itt szó van a 10. pontban a rehabilitációról és a vagyon visszaszármaztatásról, valamint az egyházakkal való együttműködésről. Kimondja a dokumentum, hogy mielőbb módosul a vagyon visszaszármaztatásról szóló törvény, amely lehetővé teszi a csereingatlan útján történő kárpótlást a termőföldek, erdők és építkezési területek vonatkozásában. Továbbá, hogy mielőbb rendeződnek a magyar közösség történelmi egyházai és az állam között fennálló nyitott kérdések, különösen a papság társadalom biztosítási státusa. És még egy tétel, az egyházi vagyon visszaszármaztatása mielőbb befejeződik. Reális esély van arra, hogy ez a folyamat felgyorsuljon?
Én úgy látom, hogy igen, de mielőtt részletesen válaszolnék erre a kérdésre, engedje meg, hogy csak egy mondat erejéig reflektáljak a szociális ügyekre, hiszen ez is egy olyan téma, amely mindenkit érint, és amellyel kapcsolatban akárhova megyek Vajdaságba, mindig kérdések hangoznak el. Ez pedig a szociális segélyre vonatkozó kérdések. Ugye mindenhol panaszkodnak az emberek teljes joggal, hogy szomszédaik vagy a velük egy településen lakók szociális segélyben részesülnek, azt elherdálják. Nem szeretném most itt felsorolni, hogy mire költik, mert azt gondolom, hogy minden hallgató pontosan tudja, érti, hogy miről beszélek. A mi szerződésünk most kimondja azt, hogy a szociális védelemről szóló törvény módosításával megszűnik annak a lehetősége, hogy a többszörös visszaeső bűnözők szociális segélyben részesüljenek. Azt gondolom, hogy ez gyakorlati szempontból nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy amit a miniszterelnök is említett az expozéjában, tehát e tekintetben is most már teljes egyetértés van, hogy bizony a szociális segélyért meg kell dolgozni. Tehát a szociális segélyben részesülő munkaképes lakosság kénytelen lesz ledolgozni a szociális segélynek az összegét. Itt megint nem egy olyan témáról van szó, vagy nem egy olyan megoldásról, amit mi találtunk ki Magyarországon, ez nagyon szépen működik, tehát akár magyar modellnek is nevezhető. Ezek a kérdések is belekerültek vagy a koalíciós szerződésbe, vagy pedig a miniszterelnöki expozéba. Ami a vagyon visszaszármaztatás rehabilitáció kérdéskörét illeti, igen, már az előző mandátumban el kellett volna fogadni a restitúciós törvénynek a módosítását, és bele kellett volna foglalni azt, amit mi már 2011-ben módosítási indítvány formájában javasoltunk, az akkori Demokrata Párti vezetésű kormány ezt lesöpörte az asztalról, hogy a termőföld esetében csereingatlan útján történő kárpótlásra is sor kerüljön. Nagyon bízom abban, hogy a következő hónapokban erre a törvény módosítása sor kerülhet. Őszintén szoktunk beszélgetni, azt is szeretném elmondani, hogy nagy az ellenállás. A társadalom különböző csoportjai részéről, nem csak a kormányzatból, tehát egy nagyon erőteljes ellenállás van azzal kapcsolatban, hogy a vagyont visszaszolgáltassák. Ez megint egy ilyen kormányokon átívelő, a mi szempontunkból nézve negatív jelenség, de megint csak az uniós csatlakozás következtében azt gondolom, hogy nem halogatható tovább, és módosítani kell a törvényt. Ami pedig a rehabilitációs eljárásokat illeti, nincs benne a szerződésben, a törvényben van benne, hogy az idén december derekáig lehet rehabilitációs igényeket benyújtani, tehát arra szeretném kérni az érintetteket, hogy akinek a családjában van rehabilitálandó személy, nyújtsa be az erre vonatkozó dokumentációt, indítsa meg az eljárást, hiszen december közepét követően, az idei év decemberének a közepét követően erre már nem lesz lehetőség.
A Szerb Haladópárt és a Vajdasági Magyar Szövetség egyetért abban, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása alkalmával rendeződik a helyi közösségek jogi státusa, a hatáskörök, az eszközök odaítélésének kritériumai, felügyeleti mechanizmusok, stb. Annak érdekében, hogy a polgárok minél nagyobb számban kapcsolódhassanak be azokba a döntéshozatali folyamatokba, amelyek a helyi közösségeikben a mindennapi életminőség javítására vonatkoznak. És a B pont alatt, tehát a 11. utolsó szerződési pontban azt írja, hogy a kommunális rendőrségről szóló törvény módosításával lehetővé válik, hogy a községek is alakíthassanak kommunális rendőrséget. Ez van benne, viszont időszűke miatt én azt kérdezném még meg, mindenki kíváncsi rá, türelmetlenül várja, hogy a VMS illetékesei kirukkoljanak a nevekkel. Kik lesznek az államtitkárok?
Hétfőn este ülésezett a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa, meghoztuk a megfelelő személyi döntéseket, az már korábban ismeretes volt, hogy mely minisztériumokban lesznek a Vajdasági Magyar Szövetségnek államtitkárai. A két évvel ezelőtti tapasztalatokból kiindulva azt gondolom, hogy nagyjából két hetet fog igénybe venni, hogy a kormány kinevezze az új államtitkárokat. Nagy meglepetések nincsenek, három régi és egy új államtitkár dolgozik majd ennek a szerződésnek a megvalósítása érdekében a kormányban rajtunk parlamenti képviselőkön kívül. Az infrastruktúrális minisztériumban Kern Imre marad az államtitkár, az egészségügyi minisztériumban dr. Vickó Ferenc, a mezőgazdasági minisztériumban Juhász Attila, az oktatási minisztériumban pedig Vicsek Anna Mária fog államtitkári szerepkörben tevékenykedni, aki nem jutott most parlamenti mandátumhoz, de az elmúlt két évben bizonyította rátermettségét, hozzáértését a parlament pacsoraiban, és ugyanezt a munkát fogja folytatni a kormányban az oktatási és tudományügyi minisztérium államtitkáraként.
Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti képviselőjének, a kisebbségi frakció vezetőjének megköszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Sokszor okosabbak lettünk az együttműködési szerződés részleteivel kapcsolatban. Azt kívánom képviselő úrnak, tegyék a dolgukat, hogy minél előbb ezek a tételek megvalósulhassanak. Erőt, egészséget hozzá.
Ezen leszünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.